Isten szavát ma Ézsaiás könyvében fogjuk olvasni, a 7. rész. Áháznak, Jótám fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recin, Arám királya, és Peka, Remaljá fia, Izrael királya, Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírűvédték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve, és népének a szíve, ahogyan az erdőfái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz. Menj ki, Sárjású fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezeihez vezető útra, és mondd meg neki. Légy óvatos, maradj nyugodt. Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recinnek és Remaljá fiának a haragja miatt. Mert azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recin, az efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk fel Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábál fiát. Ezért ezt mondja az én Uram az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz. Még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és a Samáriának Remaljá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ezután így szólt az Úr Áházhoz. Kérjeld Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. Te Áház így válaszolt. Nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás. Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok? Még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fogja eltadni. Íme egy fiatal nő teherben van, és sűt fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Tejszint és mézet fogod enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hozd majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától. Elhozza Asszíria királyát. Azon a napon ide hívja az Úr a legyeket Egyiptom folyói mellől, és a méheket Asszíria földjéről. Mind eljönnek és letelepszenek a mély medrekben és a sziklahasadékokban, minden tövisbokron, és minden itatóhelyen. Azon a napon megborotválja az Úr a folyamon túl bérelt késsel, az asszír királlyal a fejet és a szőrös lábat, a szakát is levágja. Azon a napon mindenki csak egy üszőt és két juhot tart. De annyi tejet adnak majd, hogy tejszint esznek. Tejszint és mézet eszik mindenki, aki megmarad az országban. És azon a napon, minden helyen, ahol ezer ezüstöt ér és ezer szőlőtőke van, csupa tövis és gaz lesz. Nyillal és íjjal járnak majd ott, mert tövis és gaz lesz az egész ország. Nem mennek föl a hegyekre sem, amelyeket meg szoktak kapálni, mert félnek a tövistől és a gaztól. Csak barmok járnak ott, és juhok legelésznek. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Istenünk, állunk és magasztalunk, mert Te hatalmas vagy, Te fenséges, és áldunk, mert Te szólsz hozzánk. Te szólsz hozzánk ma is a Te igéden keresztül, és van üzeneted számunkra. De most arra kérünk, és könyörgünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, Nyisd meg a mi szívünket, hogy meghalljuk, amit te mondani akarsz nekünk, hogy ne a körülményeinkre tekintsünk, hanem te rád. Kérlek, rejtsd rabul minden gondolatot, hogy csak te rád tudjunk ma figyelni. És kérjük a te áldásodat mára. Jézus nevében. Amen. Hazai pálya. Ez a fogalom a legtöbb sportban ismerős mindenki számára. Csupán annyit jelent, hogy előnyöd származik abból, ha otthon vagy, ha otthon sportolsz. Mi kényelmes emberek vagyunk, nem szeretünk kimozdulni a komfortzónánkból, nem szeretünk kezdeményezni, akár támadni. Mégis itt azt látjuk az igében, hogy valaki támad valakit. Hogy Arám és Efraim megtámadja Júdát. De ne szaladjunk ilyen előre. Mert először is meg kell vizsgálnunk az ő motivációkat, hogy miért támadnak. És ugye bár senki nem támad hiába. Sőt, Jézus, amikor az ő követéséről beszélt, akkor megemlítette azt, hogy semmelyik király nem vonul háborúba, anélkül, hogy jól át nem gondolná azt. Akkor vajon mi a motivációja ennek a két királynak, hogy egy harmadik ellen támad? Ehhez viszont, hogy megértsük, szeretném egy kicsit messzebbről kezdeni Izrael történelmét. Szeretném onnan kezdeni, hogy Izraelben létrejött a királyság. Létrejött az egységes királyság, és Isten Sault választja az első királynak. Őt követi Dávid, és őt követi Salamon. De Salamon fiának, Roboámnak egy hibás döntése miatt az ország ketté szakad. Ketté szakad északi és déli részre. És tovább menve, ez Izrael két államként létezik. Északon találjuk Izrael államát, így nevezik, vagy akár Samária, vagy ahogy a szövegben találjuk, Efraim. Ilyen megnevezéseken találjuk őket. És délen is tovább megy a királyság, őt legtöbbször Júda néven hivatkoznak. De nem csak ez a két ország létezik akkor azon a vidéken, a világon, hanem van Asszíria is. Biztos sokan hallottak már Mezopotámia vidékéről, akár történelemkönyvekből, akár földrajzról, a Tigris és az Eufrátesz folyó vidékéről. És itt, abban a korban Asszíria országa, Asszíria birodalma létezik. Ezt úgy tudnánk elképzelni a mai világban, hogy azok, ők voltak a nagyhatalom, ők voltak a mai Egyesült Államok, vagy akár Oroszország. De hadd beszéljek még egy másik államról is, ami még létezett abban a korban, Szíria állama. Vagy ahogy a szövegben találjuk, Arám. Ők méretükben és befolyásukban, vagy hatalmukban leginkább Júdához és Izraelhez hasonlítottak. És akkor hogyan is jutunk el ehhez a háborúhoz, hogy két ország megtámad egy másikat? Ehhez egy nagyon egyszerű, vagy éppen látható példát hoznék, egy akváriumot, amiben vannak halak, kis halak és nagy halak. Nagy hal Asszíria, a legnagyobb világbirodalom abban az időben. Kis halak, Szíria, Izrael és Júda állama. És ebben az akváriumban minden hal minél nagyobb akar lenni. De ahhoz, hogy nagyobbak legyenek, meg kell lenni a másikat. Csak akkor növekedhetnek. Viszont Asszíria, a nagy hal, minél nagyobbra akar növekedni. És ezt ő nem úgy akarja csinálni, hogy megeszi a sok kis halat, hanem megeszik egy másik nagy halat. És ez a másik nagy hal, akit még nem említettem, Egyiptom földje. Akiről jól tudjuk, hogy abban a korban szintén egy nagyon befolyásos vidék volt. De van egy kis probléma. Hogyha egy kicsit megnézzük a térképet,
akkor láthatjuk, hogy ott a Közel-Kelet csak sivatag. Mindenhol sivatag van, kivéve a vizet mentén. Tengerek, folyók, tavak. És így nincs túlélés víz nélkül. Sőt, az utak, kereskedelmi utak, vagy akár a hadi utak, mind folyók és tengerek mentén alakultak ki. Így egy érdekes helyzet áll fenn, mert Asszíria, az egyik nagyhal, meg akarja enni a másik nagyhalat, Egyiptomot. De ahhoz, hogy megegye őket, át kell menni a partvidéken, a földközi tenger partvidéken, ahol szembe találja magát három kis hallal. És ahhoz, hogy megegye a nagyhalat, előbb meg kell enni a három kis halat. Ezt viszont nem csak Asszíria tudja, hanem mindenki más is tudja azon a vidéken, abban a korban. Így a három kis hal is tudja, hogy hamarosan végük lesz, hogyha arra jön Asszíria. Ezért, mivel bölcsek, úgy döntenek, összefognak. Van a magyar közmondás is, hogy sok lúd disznót győz. Ezért a három kis hal, vagyis legalább kettő közülük úgy dönt, hogy összefog. Szíria és Izrael összefog. És úgy döntenek, hogy meghívják Júdát is, hogy hárman egy olyan ütőképes hadsereget rakjanak össze, amivel megállíthatják Asszíria hadseregét, a világbirodalom hadseregét, és így fenntarthatják a saját létezésüket. Egy probléma van. Júda úgy dönt, hogy ő nem csatlakozik. Viszont ilyenkor mi a megoldás? Úgy dönt a két állam, hogyha önként nem, akkor erőszakkal magunkhoz csatoljuk őket. És itt érkezünk el ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miről beszél az első két versben Ézsaiás, amikor azt mondja, hogy háborút indított Peka és Recin, a két király egy harmadik király ellen. És nagyon fontos látni, hogy tényleg senki nem indít háborút anélkül, hogy jó motivációja lenne. Hanem ez a két királyra ott van a nyomás, Asszíria nyomása, hogy valahogy ellen kell nekik állniuk, és ezért úgy döntenek, hogy megtámadnak egy harmadik államot, hogy magukhoz csatolják. És itt jön a képbe Áház, Júda királya, Jeruzsálem királya, aki egy elég szorult helyzetben van, mert ott van Jeruzsálemben, és Jeruzsálem körül ott van az a két királynak a hadserege. A kettő krónikákból megtudhatjuk azt, hogy Áház uralkodása idején már szenvedett vereséget ettől a két királytól külön-külön. De most egyben jöttek. Akkor még jobban félhet. Ott van a félelem az életében. És tudjátok, a félelem nem mindig rossz. Nem minden oldalra rossz. Amikor kicsi voltam, akkor gyakran csináltunk olyat, hogy mászókákról ugráltunk le, és minél magasabb volt egy mászóka, annál menőbbek voltunk, hogyha leugrattunk. És nekem volt téma, hogy előfordult, hogy a mászóka tetején mondtam a többieknek, hogy nem, ezt én nem fogom megcsinálni, mert féltem. És tudjátok, a félelem figyelmeztet. Figyelmeztet, hogy lehet, hogy valamit rosszul csinálunk. Lehet, hogy el kell gondolkodnunk, és megállnunk. És a félelem döntés elé állít. És itt döntés elé állította Áházt, hogy kiben fog bízni, amikor jön ellene ez a két király. Hogy vajon Istenben, vagy valami másban fog bízni. Azután elküldi Isten Ézsaiást, a fiával együtt Áházhoz, hogy beszéljen vele. És azt mondja neki lényegében, hogy ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. És nagyon fontos maga a körülmény is, hogy hol van Áház, képzelj csak a helyébe magát. Ott áll Jeruzsálemben, és Jeruzsálem falai körül lehet látni a hadseregeket. De ennél tovább is mutat Isten. Az akkori korban hogyha ostromoltak egy várost, akkor nagyon bevált módszer volt ez, hogy kiéheztették. Körülzárták, és elzártak minden utat, hogy utánpótlás érkezzen a városba. Akár étel, akár ital, akár bármi más. És itt Isten elküldi Ézsaiát, hogy találkozzon a királlyal. Szó szerint olvasom. A felső tó vízadatékének a végéhez. Mit tesz Áház abban a pillanatban? Éppen fölméri, hogy mennyi víztartalék van még a városnak. Meddig fogják még kibírni? És azt látja, hogy a víztartalékaik végesek. Azt látja, hogy a város körül van véve hadsereggel. És ebben a pillanatban azt mondja neki Isten, hogy ne félj. Ha tehát Áház a körülményeire pillant, akkor az teljesen más mond, mint amit Isten. De Isten még mindig tovább megy. Úgy küldi el Ézsaiást, hogy ott van vele a fia, Sear Jashub. Ami, hogyha megnézzük, az én Bibliám lábjegyzetében is megírja, hogy az a jelentése, hogy a maradék megtér, vagy a maradék visszatér. És Áház éppen azon aggódik, hogy mi lesz a királyságával. Mi lesz, hogyha ez a két király legyőzés vége az egésznek. És erre Isten azt mondja, hogy adok neked reményt. A jövőben a maradék megtér. Lesz királyság. És ahogy Isten megígérte Dávidnak, hogy az ő királyság örökké fennáll, úgy ez még mindig érvényes. És nem kell aggódni. Akármit mondanak is a körülmények. Sőt, Isten azt mondja, hogy ez a két király, akitől rettegsz, ezek nem más, mint üszkös fadarabok. Mai szóval azt mondják, hogy semmik. Nincs miért félni. Isten Úr minden felett. Sőt, egyszer hallottam egy jó mondást, hogy ne Istennek mondd azt, hogy mekkora a hegy, hanem a hegynek mondd, hogy mekkora az Istened. És itt azt mondja Isten, hogy ne félj ezektől a királyoktól, mert én hatalmasabb vagyok náluk. Így olvassuk a 7. verstől. Azért ezt mondja az én Uram az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz. Még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és ha Damaszkusznak Recin is a vezetője. Ezt mai szóval úgy tudnám megfogalmazni, hogy Isten azt mondja, hogy nem érdekel. Nem érdekel, mert milyen hatalmas nép, és nem érdekel ki a vezetője. Az elmúlt héten járt itt az országunkban Putyin, és így legalább úgy tudnám megfogalmazni, hogy Isten azt mondja, hogy nem érdekel ki ez az Oroszország. Nem érdekel, mennyire hatalmas Moszkva, vagy épp mennyire hatalmas Putyin. Isten hatalmasabb. És ugyanezt mondja el Efraimmal kapcsolatban, Izrael országával kapcsolatban, hogy nem számít, hogy ki a vezetője. Nem számít, hogy mennyire hatalmas a fővárosa. Ő még mindig hatalmasabb náluk. És tudjátok, így állunk a mai körülményekkel is. Hogyha körbe tekintünk, hogyha félelmeink vannak, akkor Isten azt mondja, hogy nem számít. Nem számít, mert ő még mindig hatalmasabb. És tudjátok, ahogy eljött ennek a két népnek a végzete, később a Bibliában láthatjuk, úgy eljön egy végső ítélet is mindenkire a földön. És akkor mi megszabadulunk. Megszabadulunk minden körülményünktől. És azok, akik nem Istenhez tartoztak, nekik pedig végük lesz. És itt érkezünk el a 10. versben, ahhoz, hogy Áház döntés elé kerül. döntés elé kerül, hogy vajon ő Isten szavában fog bízni, ami azt mondja, hogy nem kell félni, mert ezek a dolgok csak átmenetiek, el fognak múlni. Vagy a körülményeire tekint, és fél, és megpróbálja saját magától megoldani a helyzetet. Itt Isten azt mondja neki, hogy kérjen egy égi jelet. Erre Áház azt mondja, hogy nem. Nem kísértem az Urat. És mondhatnánk azt, hogy milyen bölcs döntés nem kísérteni az Urat, hiszen máshol is felszólít a Biblia. De figyeljünk oda, mert amikor Isten mondja azt, hogy kérjünk jelet tőle, akkor ő nem azt várja, hogy azt megtagadjuk. Sőt, ez inkább Áháznak az álszentségére mutat. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én a mai világban is sokszor tapasztalom azt, hogy valami túl nehéz, hogy elhiggyük, és még esélyt sem adunk neki arra, hogy bárki bebizonyítsa, hogy ez úgy lehet. És valahogy így volt itt Áház is, hogy az ő hitetlenségét azzal tükrözte, hogy azt mondja, hogy nem, én még az esélyt sem akarom megadni arra, hogy Istennek igaza lehet. Hogy ő eltünteti ezt a két népet. Két hete, amikor Monty elkezdett prédikálni a prófétákról, úgy vezette, olyan példát hozott a proféciákra, mint a hegyek. Hegyek a távolban, amit akár nem láthatunk, hogy melyik, milyen távolságra van a másiktól. Viszont hoznék elétek még egy példát ezzel kapcsolatban, mert a bibliai proféciáknak van egy különleges fajtája. Két hegy hasonló alakkal, mégis méretben nagyon-nagyon különböznek. Az előső kisebb, és a hátulsó sokkal nagyobb. De ahogy közel megyünk az elsőhöz, és közel állunk hozzá, az teljesen kitakarja a másikat. Nem látunk belőle semmit. Ezt a Bibliában úgy hívjuk, hogy egy profécia kétszer teljesedik be. Egyszer akkor, és egyszer sokkal később, egy más méretben, és más megvalósulásban. És talán példának fel tudnám hozni, így az előképeket, ahogy a páska bárány Izrael számára előkép volt. És Jézusra mutatott igazából valami sokkal hatalmasabbra. És így állunk itt, amikor az Immanuel proféciával találkozunk. Mert Isten azt mondja, hogy az Úr fog jelt adni nektek. Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. Isten azt mondja, hogy te nem kértél jelet, majd én bebizonyítom magamnak, hogy amit én mondok, az úgy lesz. És egy olyan dolgot ad Isten, amiben se Ézsaiásnak, se Áháznak nincs beleszólása. Hogy ott a városban egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni. És Immanuelnek nevezik el. És akkor ez a profécia ott beteljesedett. És ugyanúgy beteljesedett sokkal nagyobb módon Jézusban is. És továbbmenve, Isten azt mondja a 16. versben. Mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Na, mit is mond itt Isten igéje? Azt mondja, hogy születni fog egy gyermek a városban. És amikor ez a gyermek eléri azt a kort, hogy meg tudja különböztetni, hogy mi a jó és a mi a rossz, akkor az a két király, akitől rettegsz ott a kapuk előtt, sehol nem lesznek már. Nagyon érdekes, hogy ezt a proféciát akár, vagy igen, ezt a proféciát Ézsaiás mondhatja akár a születendő Imánuelről is, de ne felejtsük el, hogy ott van mellette Sár Jesub, a kisgyermeke. És akárkiről mondja ezt, a lényeg ugyanaz. Ez, vagy az a gyermek, amikor eléri azt a kort, hogy az ő döntéseiért felelősségre lehet vonni, amikor tudatosan tesz valamit, akkor ez a két király sehol nem lesz. És jó kérdés az, hogy egy gyermek életében mikor érkezik el ez a kor? Én nem vagyok szülő, szóval ebben még nincsen tapasztalatom. De azt tudom, hogy erre a választ nem lehet tudni. Hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz egy gyermek annyira érett, hogy saját felelősségére hoz döntéseket. És pont ez a szép ebben a proféciában, hogy Isten tulajdonképpen azt mondja, hogy bármelyik pillanatban eltűnhet ez a két király. Bármelyik pillanatban megtörténhet az, hogy Jeruzsálem megszabadul. És ez sokkal, de sokkal több jelentést is hordoz, mint akkor Áháznak. Mert itt állunk mi, akik a körülményeink között vagyunk fogva tartva, akik gyötrődünk, és sokszor az az élet szenvedés. De Isten azt mondja nekünk, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet az, hogy megszabadultok. Bármelyik pillanatban eljöhet az elragadtatás, és akkor vége. Vége minden földi kínnak. Vajon Áház jól dönte? Vajon Áház jól döntötte, és Isten bevetette a bizalmát? Azt kell mondanom, hogy nem. A Bibliában más részekből kiderül az, hogy ő már korábban, mielőtt ez mind megtörtént volna, titkon tárgyalásokat folytatott a nagy hallal, Asszíriával. És fogta és nekik adta minden kincset, csak azért, hogy megszabadítsa ettől a két királytól. De a döntés előttünk áll ma is. Vajon mi a körülményeinkre tekintünk, vagy Isten szavára? És lehet, hogy a mai világban úgy állunk, akár közösségekben, akár iskolában, akár munkahelyen, hogy félünk megvallani a mi hitünket, félünk megvallani bizalmunkat Istenben, mert azt mondjuk, hogy meg fognak vetni ezért. Vagy épp úgy állunk, hogy nincs pénz a családnak, amikor Isten megmondta, hogy ő gondoskodni fog mindenről. Vagy épp bármi félelem ott van az életünkben. Akkor ezekre tekintünk, vagy Isten szavára. Hogy melyik valóságosabb, azt most megmondom nektek. Isten szava. Mert Isten szava sokkal valóságosabb, mint bármelyik körülményünk, amit mi a szemünkkel látunk. És Áház akkor egy hibás döntést hozott. Tanuljunk tehát az ő döntéséből, és döntsünk jól. Imádkozzunk. Istenünk, a te segítségedre van szükségünk. Segítségedre van szükségünk, mert a mi körülményeink nem biztatóak. Nem a legjobb helyzetben vagyunk, hanem szükségünk van a te szabadításodra. Szükségünk van arra, hogy meglássuk, te mit mondasz nekünk, és felfogjuk, hogy az sokkal, de sokkal valóságosabb, mint amit látunk. Kérjük, adj nekünk hitet, kérjük, adj nekünk bizalmat, hogy minden körülményünk között te rád tekintsünk. És köszönjük Jézust, Köszönjük, hogy ő már megszabadított bennünket minden bűntől. De köszönjük azt is, hogy ő megígérte, hogy visszajön, és megszabadít minden mástól is. És ebben a reményben adunk hálát neked. Jézus nevében. Amen.